parkolók, pártok, pénzek, az MDF vizsgálatot sürget, valóban gazdagodik-e az önkormányzatok kárára az MSZP és a Fidesz a parkolási pénzeinkből? A szempont már vizsgálódott. Lassan a testtel, vagy ön nagyobb sebességre kapcsolna? Utak, autók és halottak. Kell a sebességkorlátozás, vagy kövessük a német példát, ahol szabad a száguldás, mégis kevesebb a baleset. Minket minden szempont érdekel. Önnek elég egyre figyelnie.
Szempont. Csütörtökön este 8-kor.
Robbanó szerkezetet és emberi csontokat találtak egy lakásban, három ember tartóztattak le, köztük Tomcatet. Szembesítik a Móri gyanúsítottakat, ellentmondásosak a vallomások, ezért kell találkozniuk. Több mint 20 milliárd lehet a fagykár, a termelők kárenyhítést várnak, de félnek, hogy nincs rá elég pénz. Korzikai apátság helyett luxusjacht, az ellenzék és a sajtó is kritizálja az új francia elnök nyaralását. Jó estét kívánok! Összeszerelt és működőképes robbanószerkezetet, bombagyártáshoz szükséges anyagokat és emberi csontokat találtak a rendőrök Budapesten egy 21. kerületi lakásban. Három embert vettek őrizetbe, köztük a Tomcat néven szélsőséges nézeteiről ismert férfit. A rendőrök szerint egy ma esti szocialista rendezvényt akartak megzavarni. Az őrizetbe vettek ezt tagadják. Azt állítják, hogy csak műtrágyát akartak készíteni.
Egy névtelen telefonáló hívta a rendőrséget még tegnap. A BRFK ügyeletesének azt mondta a telefonáló, hogy egy liftben gyanús telefonbeszélgetést hallott.
Amelyben egészen pontosan elhangzik az a mondat, az a kifejezés, hogy jól megcsináltuk, ma este robbantunk.
A szemtanú ezután követte őket ehhez a 21. kerületi lakáshoz, ahol megjegyezte, hogy melyik ajtón mentek be. Ezután telefonált a BRFK-ra. A rendőrök alig negyed órán belül a helyszínre érkeztek és átvizsgálták a megadott lakást. A nyomozók különböző vegyszereket és anyagokat találtak. A szakértők szerint ezekből füstbombákat és lőport is elő lehetett volna állítani.
Tűzszerész, vegyész és fegyverszakértő elsődleges helyszíni vizsgálata alapján a lakásban talált anyagok keveréke egy elsősorban füstgyertyák, füstbombák készítésére, házi előállítására alkalmas, és ezek alkalmazásával egy intenzíven magas hőfokon égő elegy hozható létre.
A szakértők azt is megállapították, hogy ezek az anyagok bármikor begyulladhattak vagy berobbanhattak volna. Ez veszélyeztette volna a szomszédos lakásokat és lakókat is. A rendőrség elsősorban ezért vette őrizetbe a három szemét, és ellenük közveszély okozás előkészülete miatt indított eljárást a budapesti rendőrfőkapitányság. A házban az egyik szomszéd azt mondta, többször volt konfliktusuk a lakásban lakókkal.
Már több ügye is volt itt mostanában a környéken. Sőt, tavaly pisztolya fenyegette a srácokat. És már szerintem akkor le kellett volna zárni őt.
A Híradónak névtelenül nyilatkozó vegyész szakértő szerint a lakásban lefoglalt anyagokból nem csak füstbombát, hanem puskaport és gyújtóbombát is elő lehetett volna állítani. Az utóbbihoz csak két vegyületet kell összekeverni, és már is kész, az akár páncél átolvasztására is képes instabil vegyület. Az interneten több felvétel is található erről az anyagról. Ezen a felvételen német egyetemisták játszanak vele. Láthatják, a reakció már néhány grammos mennyiségben is fékezhetetlen. A csepeli lakásban ennek a mennyiségnek legalább a százszorosát foglalták le a rendőrök. A robbanás után szétszóródó szemcsék több mint 2000 fokon izzanak, és azokat is szinte lehetetlen eloltani. A rendőrök szerint a füst és a gyújtóbombákat a mai felvonulásra készítették. Tomcat és társai ezt tagadják. Ők azt mondták a rendőröknek, hogy csak virágföldet akartak előállítani.
Adásunkkal egy időben kezdődött az MSZP fáklyás felvonulása a pesti alsó rakparton a Lánchíd és a Margit híd között. Több százan vannak, a közelben árpádsávos tüntetők is gyülekeznek, de rendbontás eddig nem történt. A Békelánc elnevezésű rendezvényen a szocialisták a fasizmus áldozataira emlékeznek. Az este egyik szónoka Gyurcsány Ferenc miniszterelnök lesz, aki délután az áldozatokra emlékező Cipők a Dunaparton emlékműnél is aláírta a Zero Tolerancia kiáltványt, amelyben az összes országgyűlési és európai parlamenti képviselő aláírásával ítélte el az emberek közötti vallási, faji, származási vagy nemi megkülönböztetést. A kiáltványt a Mazsi Hisz és az Országos Cigány Önkormányzat elnöke is aláírta. A győzelem napja Közép-Európa és Magyarország számára is kétarcú ünnep, mert nem csak a fasizmus végét, hanem a kommunista diktatúra kezdetét is jelentette. Ezt mondta Rogán Antal belvárosi polgármester, miután megkoszorúzta a Cipők a Dunaparton emlékművet. A fideszes politikus szerint 1945. május a Magyarországon sokaknak nem a szabadságot, hanem az újabb megaláztatásokat jelentette. A politikus szerint egyetlen történelmi eseménynél sem lehet csak az érem egyik oldalát nézni és a másikat elfeledni. Rogán Antal a honvédtéri Gulág emlékműnél is koszorúzott. Az orosz elnök szerint Észtországban meggyalázták a II. Világháború orosz emlékművét. Vlagyimir Putyin ezt Moszkvában a győzelem napi katonai díszszemlén mondta azután, hogy az észt hatóságok áthelyezték a Tallinn központjában álló szovjet emlékművet egy külvárosi temetőbe.
A Vörös tér Moszkvában 7000 katona masírozott végig rajta. Ezután 5 Szuhaj 27-es és 4 MiG-29-es köteléke emelkedett a magasba. Végig tiszta volt az ég, a parádé előtt ugyanis 12 repülő különleges keverékkel oszlatta szét a felhőket a tér fölül. Az ünnepen Putyin elnök szigorúan bírálta azokat, akik hozzá akarnak nyúlni a II. Világháborúban elesett szovjet katonák emlékműveihez. Azok, akik ma megpróbálják megalázni ezt a felbecsülhetetlen tapasztalatot, akik meggyalázzák a hősök emlékműveit, azok saját névüket sértik meg, és gyanakvást szítanak államok és emberek közt, mondta az orosz elnök. Név szerint ugyan nem említette Észtországot, de valószínűleg a tallinni emlékművitára utalt. A győzelem napjáról az észt fővárosban is megemlékeztek. Sokan a bronzkatona régi helyére vitték a virágokat, ahogyan ez az asszony is. Ez a hely szent volt, és az is marad. Emlékezünk a szobor új helyén is, de először ide a régire teszünk virágot, mondta. A 2 méter magas szobor most Tallinn külvárosában, a katonai temetőben áll.
Nem tud a budapesti rendőrfőkapitány lemondási szándékáról a rendészeti miniszter. Petritei József szó szerint azt mondta, hogy nincs az asztalán Gergényi Péter nyugdíjazási kérelme. Közben a Fidesz jelezte, hogy támogathatónak tartja a rendőrségi törvény 2/3 többséget igénylő módosítását. A támogatásért cserébe a Fidesz feltételeket szab, de ezek között hivatalosan nem szerepel Gergényi távozása.
Egyszer sem hangzott el Gergényi Péter neve az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának ülésén. A Fidesz képviselői, akik korábban többször követelték a budapesti rendőrfőkapitány leváltását, most támogatásukról biztosították a kormányt a 2/3 rendőrségi törvény módosításában. Ilyen ebben a parlamenti ciklusban még nem volt. Sajtóhírek szerint a Fidesz támogató szavazatainak Gergényi Péter távozása az ára, de erről a bizottsági ülésen egy szó sem hangzott el hivatalosan.
A föltételeknek a teljesülése esetén a Fidesz Magyar Polgári Szövetség meg tudja szavazni mind a 3 előterjesztett törvénymódosítást.
A budapesti rendőrfőkapitány esetleges nyugdíjazása a kormányülés után a szóvivői tájékoztatón is szóba került. Az igazságügyi és rendészeti miniszter azt mondta, nem tud Gergényi Péter nyugdíjba vonulási szándékáról.
Gergényi úr nyugdíjazási kérelme nincs az asztalomon.
A budapesti rendőrfőkapitány tavaly ősszel egyszer már benyújtotta a nyugdíjazási kérelmét, de azt az igazságügyi miniszter nem fogadta el. Gergényi Pétert az ellenzék többször bírálta az őszi tüntetések és utcai zavargások alatt történt rendőri túlkapások miatt. Gergényi Péter szakszerűnek és jogszerűnek minősítette a rendőrök fellépését. Az ügyészség azóta 11 rendőr ellen vádat emelt, és 28 ellen pedig folyik a nyomozás.
Szokatlan vita alakult ki az országgyűlésben, a Fidesz ugyanis módosító javaslatot terjesztett elő az ombudsmani beszámolóhoz. Otthon a parlamentben Újgics Tamás, szervusz, jó estét! Ilyen nem igen fordult még elő. Mi a módosítás lényege?
Szervusz, jó estét kívánunk a nézőknek! A Fidesz és a KDNP azt szeretné a módosító javaslattal elérni, hogy az ombudsman helyettes jelentéséből vegyék ki azt a részt, amely a tavaly őszi rendőri intézkedésekkel foglalkozik. A Fidesz és a KDNP szerint ugyanis, idézem, bagatellizálja a jelentés a rendőri erőszakot, és nem mondja ki kellő határozottsággal, hogy emberi és alkotmányos alapjogok sérültek meg a rendőri intézkedések során. Olyan volt már egyébként, hogy az ombudsman beszámolóját támadták politikusok, olyan azonban még nem volt, hogy módosító javaslatot nyújtottak volna be. A kormánypártok szerint kár belekeverni egy politikai jellegű vitába az ombudsmanokat, különösen azután, hogy jelentésük egyéb részével gyakorlatilag egyhangulag mindenki egyetért. A helyettes ombudsman viszont válaszában azt mondta, hogy ő nem szállhat bele ebbe a vitába, ugyanis akkor politikai jellegű nyilatkozatokat kellene tennie, ezt pedig nem teheti meg. Egyébként az ombudsmanoknak, ez volt a jelenlegi ombudsmanoknak az utolsó beszámolója, nem sokára új ombudsmanokat választ a ház, hiszen az ő mandátumok lejár.
Lujgis Tamás, a parlamentből köszönjük. Még ebben a hónapban szembesítik a Móri ügy két új gyanúsítottját. A Híradó úgy tudja, hogy mindketten vállalták a szembesítést. Erre azért van szükség, mert rengeteg ellentmondás van a vallomásaikban. A rendőrök a napokban úgy döntöttek, hogy szétválasztják a postásgyilkosság és a Móri ügy nyomozását. Ettől azt remélik, hogy még az idén befejeződhet a ma 5 éve történt Móri vérengzés nyomozása.
Minden grafika, illetve minden grafikában van olyan vonás, ami visszatér, és az azonos hasonlítnak az N. Lászlóra.
A Móri nyomozás vezetője Csizner Zoltán az N. Lászlóról készült grafikákat mutatja. Az alezredes évekig a postásgyilkost kereste, de a Móri gyilkosokat is megtalálta. Most 6 nyomozó éjjel-nappal csak a Móri üggyel foglalkozik, és legalább 4 igazságügyi szakértő is csak a Móri bizonyítékokat vizsgálja. A Móri vérengzésről készült animációba ma már N. Lászlót és V. Róbertet próbálják behelyezni a nyomozók. Mindketten tettek vallomást. N. László 3 elkövetőről beszél, V. Róbert 2-ről, ezért még ebben a hónapban szembesítik őket.
Az a kérésem, szabadon el tudjunk menni.
Arról is a héten született döntés, hogy külön csoport vizsgálja a postásgyilkosságot és a másik 5 postásrablást, valamint a Móri ügyet.
Pontosan azért, hogy a Móron történt eseményekről minél előbb egy pontos képet kapjunk, és azt a nyomozásba tudjuk fejezni, ezért került sor ennek a két eljárásnak az elkülönítésére.
A Móri ügynek 2 gyanúsítottja van, és a nyomozás vezetője szerint ez nem is fog változni. Pontosan 5 éve öltek meg 8 embert az Erste Bank Móri fiókjában. A rendőrök először Horváth Szilárdot és Farkas Róbertet keresték, de miután Horváth Szilárd a kékfény kamerája előtt feladta magát, kiderült, hogy rossz nyomon jártak. 2002 nyarán elfogták Kajzer Edét és Hajdú Lászlót. Kajzert már jogerősen is elítélték, Hajdú Lászlót pedig még mindig a 8 ember megölésével vádolják. Az ügyészség szerint ez így is marad addig, amíg nem emelnek vádat az idén februárban elfogott új gyanúsítottak ellen.
Szakértőkkel vizsgáltatja a rendőrség az Ilferó ügyfélpapírjait, amelyeket tegnap a cég volt budapesti udvarán talált a híradó stábja. Az Ilferó tulajdonosa azt állítja, nem tudja, hogy kerültek a szerződések az utcára. A papírok között ügyfelek személyes adatai, banki átutalások és igazolványmásolatok is voltak.
Biztos, hogy nem mi hagytuk ott, mert ha ki tudunk üríteni 6 irodát teljesen, akkor nem hiszem, hogy ott hagyunk 2 doboz szerződést. A másik meg az, hogy nem szerződések ezek. Fogalmam sincs, milyen papírok.
Ezt állítja az Ilferó tulajdonosa. Tegnap beszámoltunk róla, hogy az Ilferó és a matricázó cég által közösen bérelt telephely udvarán több száz oldalnyi papírt hagytak ott, amelyeken az Ilferó neve szerepelt. A rendőrség ezeket a dokumentumokat lefoglalta, jelenleg igazságügyi könyv szakértők vizsgálják azokat. A matricázó cég még tegnap felszámolást kért az Ilferó ellen. A cég sajtóreferense azt mondta a Híradónak, csak nem 8 millió forinttal tartozik nekik az Ilferó.
Ez a cég közel 900 autót matricázott föl az Ilferónak, hát ők küldték az autókat. Magát az ember nem kezdett matricázni. Beinvestált, telepet bérelt, szerszámokat, eszközöket, anyagokat vett, munkásokat vett föl, majd nem fizetett. Vagy hát ott állnak befülödve, mert hát mit kezdenek ennyi utca.
Az Ilferó vezetője szerint pont a matricázó cég nem teljesítette a szerződésben vállalt kötelezettségeit, ezért nem utalnak nekik 2 hónapja. Az Ilferó tulajdonosa azt mondta a Híradónak, hogy megpróbálja talpra állítani a cégét.
Csináltunk egy 3 hónapos felfüggesztést, szerződés szerint teljesen jogszerűen jártunk el ezzel, és 3 hónapig nem fizet a cég. Ennyi a lényege gyakorlatilag.
És 3 hónap után?
3 hónap után meg újraindulnak a kifizetések.
Az Ilferó egyébként több mint 7500 ügyfelének nem fizeti a szerződésben vállalt törlesztő részleteket.
Szenzációnak ígérkező barlang feltárás, merről később, most nézzük, mi lesz még a Híradóban. Újabb elbocsátó levele, most a Pécsi Kórház jelentette be, hogy elküld 180 embert. Hiba egy történelem tételben, a diákokat nem éri majd hátrány az értékelésnél. Nagykanizsa, Győr, Szombathely és 60 után most a Pécsi Kórház jelentette be, hogy megválik több mint 180 alkalmazottjától. A legfrissebb adatok szerint több mint 1500 orvos és csak nem 6000 egészségügyi dolgozó kapja meg a napokban az elbocsátásról szóló levelet. A munkanélkül maradóknak a minisztérium 500 milliárd forintos pályázatot hirdet.
Nagy Levente pályakezdő orvos. 3 éve dolgozik a Baranya megyei kórházban, de a szakvizsgájához szükséges utolsó 3 évet már biztos nem Pécset tölti. 180 hatásával együtt őt is elbocsátották.
Szóba került orvoslátogatóként elhelyezkedni, de végső megoldásként pedig külföldi munka lehetőségek.
A főigazgató szerint az ágyszámok csökkentése miatt került a kórház nehéz helyzetbe.
Ez durván 115 millió forint, durván. Ennyivel kapunk kevesebbet.
Az átalakítás utáni pénzügyi helyzet a Balatonfüredi kardiológus konferencián is szóba került. Szakemberek szerint az utóbbi 7 évben 15 ezer emberrel kevesebben haltak meg keringési betegségekben.
Ugyan ellátjuk az akut infarktusos betegeket a legkorszerűbb módszerekkel, a katéterterápiával, és ezért is sikerült csökkenteni a halálozást. Azonban ezáltal a nem sürgős betegekkel katéteres ellátása húzódik, várólista alakul ki.
Anikó, most én mondom neked, gyerünk, nem adhatod fel.
Az elbocsátás nem csak orvosokat érint. Kósza Józsefné 21 éve szülésznőként dolgozik a Margit kórházban. Vagyis csak dolgozott, hiszen az osztályt bezárták, jelenleg felmondási idejét tölti.
Több kórházban jártam, már jelentkeztem, próbálkoztam, hogy hát ha valamikor távlati tervben szerepele, hogy felvesznek embereket, sajnos mindenhol elutasító választ kaptam.
Azt a minisztériumban is elismerik, hogy a megszüntetett kórházak dolgozóinak sorsa még kérdéses. A tárcánál első munkanapját töltő államtitkár ugyanakkor a Schwab-hegyi gyermekklinika bezárásáról azt mondta, az ott megszűnő fekvőbetegellátás folytatását tökéletesen megszervezték.
Minden érintett beteg ellátása biztosítva van.
Az államtitkár szerint amíg szükséges, addig a Schwab-hegyen is működik a járó betegellátás. Az orvosok és ápolók foglalkoztatására pedig pályázatot írnak ki.
Az ország gyümölcs termésének a fele tönkre ment a májusi fagy miatt. A Zöldség Gyümölcs Termék Tanács mára összesítette a károkat, amelyek miatt kétszer annyiba kerül majd idén a gyümölcs, mint tavaly. A gazdák kára, hogy nagyjából 20-25 milliárd forint. A minisztérium azt mondja, a kárenyhítési alapot az ilyen esetekre hozták létre, és aki befizette a hektáronkénti 6000 forintot, az számíthat kárenyhítésre. A szakma viszont azt állítja, akkora a kár, hogyha mindenki befizette volna a pénzt, az sem lenne elég.
Ami lefele áll és színesedik, az mind megfagyott.
50% posztát szóltam, de most, hogy nézegessük, talán még több lesz a kár.
Látvány önmagáért beszélt. Itt vannak a garasztok, össze lehet takarítani, össze lehet csöpölni. Ettől nagyobb jegek voltak, mint amit dobálok garasztok.
7 nappal vagyunk a fagy után, és nem nő az alma sajnos.
Az országban szinte mindenhol panaszkodnak a gazdák. Az egy héttel ezelőtti fagy gyakorlatilag egy éjszaka alatt elvitte a termést.
Egy 20 hektáros kajszültetvény. Itt teljes egészében elpusztult a termés, itt 2-3% maximum, amit le lehet szedni a fentebbi, magasabbi részeken.
A biztosító pedig nem fizet fagykárra. A legtöbb gazda nem tagja az úgynevezett nemzeti agrárkárenyhítési alapnak sem.
Hát erről így gyakorlatilag nem tudtunk, hogy a nemzeti alapban benne van a fagykár enyhítése is. Azt tudtuk, hogy az aszályra van, de a fagykárra nem.
Kárenyhítési alapot pont az ilyen károk miatt hozták létre az idén. Hektáronként 6000 forintot a gazdák tesznek bele, és ugyanennyit az államat hozzá.
Ebben 300 millió forint van, ha hozzáteszünk a kormányat, itt az 600 millió forint. Ez
csepp a tenger.
Kár 10
és 25 milliárd közötti összeg.
Vagyis semmire sem elég.
Mi annak idején azt javasoltuk a törvénytervezet kapcsán, hogy legalább azt a 25 milliárdot, amit elvontak a gazdáktól a területapú támogatás kapcsán, az fizessék be. Ha 25 milliárdot berakja az állam, onnantól kezdve a gazdák is komolyan veszik és befizetek volna.
A szakma szerint annyira új a rendszer, hogy a gazdák még nem bíztak benne. Ráadásul rögtön az alapítás évében 60 éve nem látott fagykár történt.
50-60%-a a termelésnek elment, nagyon sok gazda nem tudja folytatni a termelést, hogyha nem jut valamilyen kiegészítéshez vagy kártalanításhoz.
A fagykár miatt az idén várhatóan dupla annyiba kerül majd a magyar gyümölcs, és drágulni fognak a borok, pezsgők, pálinkák is.
Az este vendége lesz Gőgös Zoltán, a Földművelési Minisztérium államtitkára, akit a lehetséges kárenyhítésről is kérdezünk majd. Az Európai Bizottság is aláírta az új Magyarország fejlesztési tervet. A dokumentumot Németországban az Európai Bizottság nevében Danuta Hübner, a magyar kormány részéről pedig Bajnai Gordon fejlesztéspolitikai kormánybiztos látta el kézjegyével. A tervek szerint 2007 és 2013 között Magyarország mintegy 8000 milliárd forintnyi uniós forráshoz jut, amelyet gazdaságfejlesztésre, infrastruktúrális beruházásokra és környezetvédelmi programokra lehet fordítani. Nyomda hiba csúszott a mai történelem érettségi tételek egyikébe. A középszintű tételek 19. feladatában az áll, hogy 1985-ben az MSZNP 12. kongresszusa volt a párt utolsó zavartalan kongresszusa, ahol meghirdették a dinamizmus programját. Valójában azonban ez már a 13. kongresszus volt. A minisztérium azt mondta, a javításnál figyelembe veszik a hibát, és a diákokat semmiféle hátrány nem érheti emiatt. Csak nem 100 000 diák írt ma történelemből, a többségük középszintű tesztet. Holnap az angol, pénteken a német írásbeli következik. Belpolitikai vihart kavart Franciaországban az újonnan megválasztott Nicolas Sarkozy néhány napos pihenése. A bejelentett korzikai nyaralás helyett a konzervatív győztes egy luxus jakton pihen. Nyaralását kritizálták ellenzéki politikusok és a francia sajtó is. Az új államfő jövő heti hivatalba lépéséig nem akarta leköszönő Jacques Chirac oldalán megjelenni. Most mégis úgy döntött, ma este visszatér Párizsba, és holnap Chiracral együtt részt vesz egy ünnepségen.
Egy kis kocogás a hegyekben. Így pihenik ki a választási kampány fáradalmait Nicolas Sarkozy Máltán. Már jár neki a kíséret is. Pár méterrel arrébb, ebben a nyugodt kis öbölben egy luxus jacht horgonyoz. A Sarkozy család itt nyaral, egy milliárdos barátjuk 60 méter hosszú Paloma nevű hajóján. A korábban bejelentett csendes visszavonulás helyett luxus nyaraláson piheni ki a kampányt az új elnök. A legnagyobb titokban hétfő este a konzervatív politikus ezzel a magárepülővel érkezett a szigetre, feleségével és 10 éves kisfiával. A francia baloldalt elsősorban a nyaralás stílusa zavarja, és az, hogy vajon a köztársaság állja a költségeket. Végül maga Sarkozy szólalt meg, és megerősítette, hogy nem a köztársaság, hanem Vincent nevű barátja fizeti a nyaralását. Nem látom a problémát, először is csak pár nap múlva leszek elnök. Vincent pedig 20 éve ismerem. Azok után, amin a családom átment, velük kell lennem a legnyugodtabb körülmények között. Nem akarok sem elbújni, sem hazudni, sem elnézést kérni, mondta. Mégis sokan egyetértenek az egyik párizsi lappal, amelyik azt írja, messze járunk az apátságtól, ahol egyesek elképzelték Sarkozyt pihenni. Ellátogatni a munkásosztályhoz és ölelgetni őket, ez csak a kampány része volt. Most stílust váltottunk, egy gátlástalan jobboldali stílusra, ott a jacht és egy milliárdos haver, summázott a szocialista szenátor. A francia baloldal hívei ennél is hevesebben tiltakoztak Sarkozy ellen. Már a Víradóra újabb erőszakos tüntetések voltak Franciaországban. Eddig több mint 1000 autót gyújtottak fel a tiltakozó fiatalok. Több csoport benzines palackokkal támadta rendőrökre, akik könyvgázzal válaszoltak.
Egy kevéssé ismert iszlámista csoport jelezte, hogy ők rabolták el 2 hónappal ezelőtt Ellen Johnstont, a BBC közel-keleti tudósítóját. A magát az iszlám hadseregének nevező szervezet az interneten tette közzé hangüzenetét. A közlemény egy olyan weboldalon jelent meg, amelyet korábban gyakran használt az Al-Qaida is. A BBC 44 éves tudósítóját március 12-én rabolta el Gázában 4 állarcos fegyveres. Ismail Haniyeh palesztin kormányfő a múlt héten azt mondta, felvették a kapcsolatot a túszejtőkkel. Hatalmas tűz pusztít az Egyesült Államokban, Los Angelesben, a híres Hollywood felirat közelében. A város legnagyobb parkjában, a Griffith Parkban csaptak fel a lángok, a tűzoltók szerint gyújtogatás miatt.
Vaksötétben menekültek otthonaikból a Los Feritiek. A villanyvezetékeket is felperzselte a tűz. Csak két napja költöztem ide, még szerencse. Ki sem pakoltam rendesen, csak be kellett dobni az autóba, mondja ez a férfi. A lángok tegnap délután csaptak fel a Los Angeles-i dombokon, a híres Hollywood felirat közelében. A tűz a 36 fokos hőség és az erős szél miatt nagyon gyorsan terjed. Kiürítették a Griffith Parkot is, ott van a híres csillagvizsgáló. Ebben a parkban vették fel sok hollywoodi film jeleneteit. A tűzoltók szerint gyújtogatók okozhatták a tüzet. Idén ez már a második eset. Márciusban két tizenéves gyújtogatott a Los Angeles-i dombokon, akkor majdnem porig égett a filmvilág szimbólumának számító Hollywood felirat.
A hagyományok szerint egy sörös hordó átgurításával avatták fel az M7-es autópálya köröshegyi szerkezetkész völgyhídját. Az autósok augusztustól használhatják Európa egyik legnagyobb viaduktját.
Ahogy az ilyenkor szokás, egy sörös hordót gurítottak végig a völgyhíd teljes hosszán, mintegy 2 kilométeren.
Akkor tesszük, amikor összeír a híd, tehát az egyik végéről a másik végéig, illetve mondjuk az egyik partról a másik partra.
Fantasztikus, lélegzetállító.
Az építmény Európában egyedülálló. 16 pillérre és 2 hídfőre támaszkodik. Sőt, mivel a 90 betonelemből álló völgyhíd 23 méter széles, ezzel a legszélesebb viadukt a világon. A köröshegyi völgyhíd 1872 méter hosszú, legmagasabb pontján 88 méter magas. Annyi vasbetont használtak fel az építéséhez, hogy abból 60 hagyományos méretű hidat meg lehetne építeni. 3 éve azért kezdték el építeni, hogy tehermentesítse Balatonföldvárt.
Volt, hogy egy percenként 10, óránként akár 500 és 1000 közötti kamionszám is állt a csúcsidőszakban.
A völgyhíd 75 milliárd forintból, a tervek szerint 3 hónap múlva készül el végleg. Így az első autó augusztusban hajthat át rajta.
Petíciót írtak a Béla telepiek, a Budapest Airport, a Hungarokontroll és a légiközlekedési igazgatóság képviselőinek. Az elviselhetetlen zaj miatt azt kérik, hogy éjfél és hajnali 5 óra között az egyes terminált csak rendkívüli esetben használják a gépek. A többi időszakban pedig változtassák meg a felszállás irányt. A repteret működtető cég szóvivője megoldhatónak tartja a felszállási szög megváltoztatását, így várhatóan már nyártól elkerülik a repülők Béla telepet. Barlangászati világszenzáció lehetne, egyelőre azonban még a kutatáshoz sincsenek meg az engedélyek. A budai Molnár János barlangot már majdnem 5 kilométeren feltárták a barlangászok, de elakadtak, mert ekkora távolságra nem tudnak elég oxigénpalackot bevinni. A barlangot egy másik irányból is meg kellene nyitniuk, engedélyt azonban nem kaptak rá.
Ezeken a fotókon a világ leghosszabb víz alatti hévizes barlangja látható. A több mint 4,5 kilométeren feltárt melegvizes üreg a Rózsadomb alatt van.
Ebben még nincsenek kiválások. Ez még aktív, keletkező erózió szakaszában van, tehát üledékekkel, kivált cseppkövekkel, kristályokkal itt még nem találkozhatunk, hanem itt a vízkörzés az, amit közvetlenül meg lehet tanulmányozni.
A Molnár János barlang aktív, ami azt jelenti, hogy táplálja a budai gyógyfürdőket, és azok vize rajta keresztül jut a felszínre.
6-7 ezer éves a víz ma, ami jön, tiszta. De ha probléma van, sokkal hamarabb tudunk reagálni, hogyha észleljük a szennyezést már benne a barlang belsejében.
A víz alatti kutatás vezetője szerint elég egy csőtörés, és a szennyvíz észrevétlenül bejut a barlangba.
Itt megy el a forráshoz a barlang, pont alattunk.
A telek tulajdonosa azonban ide szállodát szeretne építeni, igaz, építési engedélyt még nem kapott rá. A barlangászok viszont nem folytathatják a feltárást.
Mi a kutatási engedélyünket tavaly márciusban beadtuk, 30 nap, 60 nap az elintézési határidő, 30 nappal lehet meghosszabbítani, ez eltelt 15 hónap, még nincs kutatási engedély.
A Közép-Duna völgyi környezetvédelmi felügyelőségen a híradónak azt mondták, az engedélyt egyszer már megadták, de fellebbezés miatt új eljárást kellett indítaniuk.
Az 50 éves Magyar Televízió tiszteletére bélyeget adott ki a Magyar Posta. A Posta elnöke adta át délelőtt az új bélyek sorozat első darabjait Rudi Zoltánnak, a televízió elnökének és a tévé örökös tagjainak. A bélyek 160 forint névértékű és 400 ezer példányban készült. A Művészetek Palotájának tervezője készíti az egyik mobilszolgáltató új székházának terveit. Olyan művészi megoldások lesznek az épületben, amelyekkel nyitottá teszik majd azt, és látogatható lesz, mint egy kiállítóterem. Most pedig nézzük az esti kínálatot. Este 10 órakor Débányász Gergővel. Szervusz, jó estét! Teltház lesz ma az estében.
Jó estét kívánok, bizony teltház lesz az estében, 50 véget is várunk. Az első és legfontosabb témánk a fagykár lesz. A legkisebb rossz hír ez ügyben, hogy jövőre érezhetően drágul majd a pálinka. Jelzem, ez a legkisebb probléma, hiszen több ezer termelő mehet tönkre már az idén, ha nem kapnak állami segítséget. Az eddig még nem végleges adatok szerint 20-25 milliárd forint a kár. Alma, szilva, eper, málna és barack, ezeknek a gyümölcsöknek a többsége fagyott le egy hete. Ezután pedig egy városi legendáról beszélgetünk, ennek a lényege, hogy a parkolási díjak egy része a legenda szerint a nagyobb pártok kasszájába folyik. A távirányítókat már most eltehetik, este 10-kor kezdünk.
Nébányász Gergő, köszönjük. Ez volt a Híradó szerda este, a legfontosabbak jönnek még egyszer röviden. Robbanó szerkezetet és emberi csontokat találtak egy lakásban, három ember tartóztattak le, köztük Tomcatet. Szembesítik a Móri gyanúsítottakat, ellentmondásosak a vallomások, ezért kell találkozniuk. Több mint 20 milliárd forint lehet a fagykár, a termelők kárenyhítést várnak, de félnek, hogy nincs rá elég pénz. Korzikai apátság helyett luxusjacht, az ellenzék és a sajtó is kritizálja az új francia elnök nyaralását. Most sport és időjárás jelentés következik, utána köztévé, ma 1979-ről. Khomeini ajatollah iszlám fundamentalista államá alakította irányt, Nagy-Britanniában a vaslidi lett a miniszterelnök, idehaza pedig véget ért a 360-as kenyér időszaka. Híradóval legközelebb 23 óra 35 perckor Nagy Judit várja majd önöket. Én köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!
A világ tele van veszélyekkel. Ezért mi úgy gondoljuk, ne csak az autója, de a finanszírozása is legyen biztonságos. Válassza a Renault Restartot, cseréljen autót gyakrabban, és fizessen kevesebbet. Ismerje meg az autóvásárlás új formáját márka kereskedéseinkben. Nyílt hétvége május 19-én és 20-án.
Ügyeskednie a nyereményekért. Május 7-e és 12-e között autókat, milliókat és vásárlási utalványokat nyerhet az új Tangó játék, a Puttó, a Keno, a Joker és bármely lottó akcióban.
Építkezéshez, felújításhoz jó helyen keresélnek.
Mester!
Tömítők, ragasztó!
Játszon és nyerjen havonta!
És minden könnyen megy.
Mester!
És kész!
Egy tasakból másfél liter, több mint 20 féle ízben. Bolero, az innivaló.
Vajon létezik a világ közepe, ahol mindenről tudnak, ahol sorsok teljesednek be, ahol a nagy dolgok születnek, ahol problémák nem léteznek, csak megoldások. Ha van a világnak közepe, csak is ott lehet, ahol mindenki egy azon közös célért cselekszik.
MTL, ahol ön a világ közepe.
A jót serkenti az emlékező tehetséget, különösen fontos a gyerekek, az időseknek és a kismamák számára. Napi egy pohár jodi ásványvíz kielégíti a szervezet jód szükségletét.